Jó estét kívánok, kedves barátaim, Shavua Tov, Gute Voch. Jó hetet kívánok mindenkinek, remélem jól telt a szombat. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és már is hozzálátunk napi Talmud tanulás Daf Yoimi programunk. Már is hozzálátunk a Daf Yoimi napi Talmud tanulásunk következő állomásához, a Juma traktátus 20-as lapján tartunk. Méghozzá a Juma traktátus 20-as lapjának a misnájánál. És még mindig a főpap hétnapos elkülönítésének, Jom Kippur előtti hétnapos elkülönítésének a kapcsán beszélünk különböző szentébeli áldozatokról, szolgálatokról, és ezek közül a következő, amiről most szó lesz, az a Trumas Hadeshem. Trumas Hadeshem az a különleges szolgálat, aminek a során a szentély oltáráról minden kora reggel levettek egy kis lapátnyi hamut, és ezt a hamut letették a oltár keleti oldalára, egy bizonyos helyre, és ez a misztikus áldozás volt az, ami minden reggel a kezdő szolgálata volt a szentélybeli szolgálatnak. Talmud azt is mondja, hogy csoda történt, és mindig ugyanarra a pontra tették le azt a lapát, kis lapát, hamut. A hamu minden nap felszívódott arról a bizonyos pontról. A kérdés, amivel most foglalkozni fogunk viszonylagos hosszasággal, az az, hogy a Trumas Hadeshem a oltár hamvainak az áldozata, az pontosan mikor kell, hogy történjen. Tehát akkor nézzük, mit mond erről a misna. Hol jöm tőjménes a mizbeja, ábet liász a gever, és szamuchlaj bén lefanov, bén láhajrov. Minden reggel, minden nap a hamu áldozatot azt a gever kiáltásához közel, gever kiáltásának apropóján, vagy ahhoz közelső időben csinálják. Vagy előtte, vagy utána. Mit jelent a gever kiáltása? Ez két dolgot is jelenthet. A gever, kiász a gever, az jelentheti a kakasnak a kukorékolását. Ez esetben a gever az kakast jelent, és kriász a gever pedig a kakas kukorékolását. Tehát akkor a kakas kukorékolásakor hajnalban, vagy a kukorékolás előtt közvetlenül, vagy utána csinálták meg ezt a hamu áldozatot. Vagy pedig a geber az jelentheti azt a, ami szó szerint férfit, aki a kohaniták felelőse volt, és hívta őket minden reggel a szolgálat kezdetéhez. Hogy melyik jelentés a mérvadó, arról később szó lesz. Mindenesetre, tehát általában az év napjaiban vagy a kakas kukorékolásakor, vagy a kohaniták szolgálatának a hívó felelőse kiáltásakor kellett az áldozatokat, vagy ezt a hamu áldozatot hozni. Uve Jom Kippur mechatzeis Jom Kippurkor, viszont amikor nagyon sok áldozat, sok feladata volt a főpapnak, akkor előbbre hozták ezt a kezdeti szolgálatot, és már éjfélkor meg kellett csinálni. Ubre Galim, ha smural is sajna, és az ünnepen pedig, tehát az arándok ünnepeken, amikor még több áldozat volt, ugye az arándok ünnepeken nagyon sokan hoztak föl áldozatot, amit mind egy nap kellett bemutatni a szentélyben, ilyenkor még korábbra hozták, előbbre hozták a Trumas Hadeshemet, a hamu áldozást, méghozzá a éjjel első harmadának a végén. Ugye a Brachot traktátusban már ismerkedtünk ezzel a fogalommal, hogy az éjszakát három mismeretre, három ügyeletre, vagy őrszolgálatra osztották, és az első harmad végén lehetett már így zarándok ünnepeken meghozni ezt a igazából másnap reggelhez tartozó hamu áldozatot. Ugye ez azért is fontos, vagy lényeges, mert ezt a hamu áldozatot, ezt abból a hamuból hozták, ami a éjszaka során az oltáron égő áldozat maradékokból lett hamuvá. Lőj, ha iszak tészeg, ebben meg álszácsa, iszak az arom, lejjme iszra. És az ünnepeken, az zarándok ünnepeken olyan sok zsidó jött a szentélybe áldozni, hogy mire a gever, ami itt vagy a felelős kohanitát, vagy pedig a kakas jelenti, korán reggel elkiáltotta magát, vagy elkukorékolta magát, addigra már teli volt a szentély udvara azokkal a zsidókkal, akik jöttek korán reggel áldozni. Oké, idáig tartott a misna, most nézzük, mit mond a Gemara. Nán haszam, varim se pakum álgábe mizbeják köjtöm hacajsz, jágzír, moj álim bohem, láhár hacajsz le jágzír, én moj álim bohem. Van egy misna, ez Vahim az áldozatokkal foglalkozó traktátusban, ami a következőt mondja, hogyha a nagy tűzből, amin égették az oltáron az áldozatokat, a tűz kilök magából egy áldozati húsdarabot, egy valamilyen részét az állatnak, és ez leesik az oltáról, akkor ha ez éjfél előtt történt, akkor úgy tekintjük, hogy ez még egy áldozati darab, és mint olyan vissza kell tenni az oltáron lévő tűzre, valamint, hogyha valaki az profán célra használja, akkor az a meila, azaz a szentély sikkasztás bűnébe esik, hogy valamilyen szent dolgot profán célra használ. Ha viszont a éjfél után esik le az oltáról, vagy az oltárban lévő tűzből, akkor nem kötelező visszarakni az oltáron lévő tűzre, és ha valaki profán célra használja, akkor az nem számít meillának, nem számít szentély sikkasztásnak. Na, ha nem illi, amel ráv, mert kol a lájla vehiktír, mert kol a lájla vehidim. Ha a kétszát, ha a kéhoz hecvák, tore vehecvé láram. Nézzük először is, hogy honnan tudjuk, hogy ez így van. Tehát mi az alapja annak a különbségtételnek, amely különbségtételt teszünk az éjfél előtt és az éjfél után az oltáról leeső húsdarabokkal. Ugye a Tóra Mózes 3. könyvének 6. mondatában a következőt mondja. 6. fejezetének 2. és 3. mondatában. Cávesz áraim, ez banav leimaj, parancsoljátok meg, vagy parancsold meg Áronnak és a fiainak mondván, ez legyen az égő áldozat törvénye, az égő áldozat, amely ég az oltáron egész éjszaka, egészen reggelig, és az oltár tüze égesse azt el. Majd vegye föl a pap a vászon ruháját, és a vászon nadrágját vegye föl, és fogja a hamut, amelyet a tűz égetett, amely abból van, hogy a tűz elégette az égő áldozatot az oltáron, és tegye az oltár mellé. Hát ugye akkor itt a két mondatból egyrészt kiderül, hogy egész éjszaka kell, hogy égjen az oltáron a olá égő áldozat. Másodban, ami kiderül belőle, hogy van egy olyan micva, hogy a hamuból le kell venni, és az oltár mellé kell tenni. Ez ugye a Trumasa Desen a hamu áldozásnak a micvája. Ugye mi a probléma? A probléma az, hogy az első mondat, a kettes mondat azt mondja, hogy egész éjszaka, egészen reggelig égen a égő áldozat, és utána azt mondja, hogy és vegyétek le a hamut. És úgy tűnik, mintha a hamut is éjszaka kéne levenni. Tehát akkor hogy lehet az, hogy egész éjszaka kell, hogy égjen, és a hamut is már egész éjszaka le lehet venni? És erre azt mondta Ráv, ebből a két mondatból nem tudunk más kihozni, mint azt, hogy az éjszakát két részre kell osztani, az éjszaka első fele egészen évfélig az a égésnek, az elégetésnek, az áldozat elégetésének az ideje, és a második fele az már olyan, amikor a hamu áldozatnak az ideje jön el, amikor le lehet venni a hamut az oltáron lévő tűzről. És ez az oka annak, hogyha éjfél előtt esett le az a darab hús az oltáron lévő tűzről, akkor azt vissza kell rakni, hiszen ez még a éjfél előtt az égetés ideje, ha pedig éjfél után, akkor nem kötelező visszarakni, hiszen akkor már nem az égetés ideje van, hanem a hamu levételének az ideje. Masszív rávká hanna, bechol, jöjjön tőmén szemiz beáh, bekriászak geverő, szamok le bémle fanna, bémle hajra, bémle kipunim, hát szajsz, vele galim, más vele szadájra. Iszak a dájtak, mert hát szajsz, de rájsz, a helyiche még, de minden helyiche máhrinan. Azt mondja a Talmud, oké. Rávká hannának viszont van egy kérdés ezzel kapcsolatban. Mi misnánkban mit tanultunk? Azt tanultuk, hogy mikor kellett a trumas hadesent, a hamu áldozást csinálni. Általában csinálták minden hajnalban, amikor a kakas kukorékol. Jom Kipurkor előre hozták éjfélre, és a zarándok ünnepeken előre hozták, még előbbre az ünnep napokon előre hozták az éjszaka első harmadának a végére. Most, ha igaz lenne az, amit Ráv mondott, hogy az éjszaka első fele az égetés ideje, és a másik fele pedig a hamu áldozás ideje, és ez egy rájsza, az egy tórai parancs, akkor hogyan lehetséges, hogy előre hozták, és ilyen szabadon, vagy előre, vagy későbbre hozták a hamu áldozás időpontját. Hogyan lehetséges például, hogy ünnepen már, hát szó, és az éjfél előtt hozták a hamu áldozatot, amikor a tórai törvény szerint csak éjfél után jön el annak az ideje. Ella, amár a bjéhan, ami másmese nem árkal a lájló, én jöjj ideje, se hú áda bajker, mátám a dlöjme, már áda bajker, tém bajker, le vakra is a lájló. A bjéhan ezért egy másik magyarázatot mond. Ugye a tóra úgy fogalmaz, még egyszer a kettes és a hármas mondatban, azt mondja, hogy ő azt mondja, mivel a kettes mondat úgy szól, hogy égjen az égő áldozat egész éjszaka a reggelig. Miért kell hozzátenni, hogy a reggelig, hogyha így is úgy is benne van, hogy az egész éjszaka. Tényleg le bőkre és a lájla. Az ami azt jelenti, hogy a reggelig azért van hozzátéve a mondathoz, mert ez arra akar utalni, hogy bizonyos esetben az éjszakát azt le lehet rövidíteni egy korábbi reggellel. Nem kell elmenni egészen az éjszaka végéig, ahhoz, hogy reggelnek tekintsük, hanem előre lehet hozni a reggelt, és ezért aztán Hilkach bechol jöm tőmin, amiz beáll be tiaszeg ever, ő szamuk, beimil fanu beim lacharov, szágja, bejöm aki púlim díko húsnak, én gondol, avdine mechacais, vele gondol, és mi szóval, és még arban, ez avdine mechmeire rísain, és ezért aztán minden nap, valóban a reggel, az mit jelent azt, amikor a kakas kukorékol? Jom Kipurkor viszont, amikor sok feladata van a főpapnak, akkor a reggel az már éjfél, és az ünnepnapokon, amikor sok zarándok van, és sok áldozatot kell majd hozni, akkor a reggel az már még korábban lehet az éjszaka első harmadának a végén. Kérdek, tanít tájmal, hogy ha iszak érzek, mert meg állsz, átsa iszak az arom lejom Israel. Ahogy maga a mi misnánk is mondja, hogy mire megszólalt a kakas, már teli volt a szentély azokkal a zsidókkal, akik jöttek áldozni, tehát addigra már rég elő kellett készíteni az oltárt, le kellett tisztítani a hamutól, azért, hogy az áldozásra készen álljon. Oké. Akkor bárhogy is legyen, elvetettük Rávnak a javaslatát, amely szerint a Trumas HaDeshen, a hamu áldozásának az ideje, az feltétlenül éjfél után van, vagy ezt a mi misnánkból is látjuk. Hanem az elvileg az hajnalban van, de hogyha valamilyen oknál fogva előre kell hozni, akkor előre lehet hozni az áldozást. Most a következő részben arról lesz szó, hogy mit jelent az, amit a misnában tanultunk, hogy kriasza gever, amikor a gever kiált, amikor ugye a hamu áldozásot hozták, akkor azt mondtuk, hogy általában ez mikor volt, amikor a gever kiált, és ahogy ezt előre vetítettük, itt két magyarázat, két értelmezés, és lehet annak, hogy gever. Máj kriasza gever, rá van már lé karagávra. Rav Sila Amar, de Karatár Nagaila. Rav szerint mit jelent az, hogy a gever kiált? A gever férfit jelent, és azt a férfit jelenti, aki felelős volt a szentélyben a kohaniták szolgálatba hívására, és az ő kiáltásáról van szó, amikor kora reggel elkiáltotta magát, hogy a kohaniták jöjjenek áldozni. Rav Sila Amar, Karatár Nagaila. Rav Sila pedig azt mondja, hogy a kakasnak a kukorékolásáról van szó. Ráv ikla le ászréd Rabbi Sila, noj hávé a mojra le mikam a léd Rabbi Sila. Történt egyszer, hogy a két rabbi, ugye Ráv és Rav Sila vitatkoztak, és ez a két rabbi egyszer találkozott, de úgy, hogy az egyik nem tudta a másikról, hogy ki ő. Ugye azt kell tudni, hogy Ráv az egy lényegesen nagyobb tekintélyű rabbi volt, mint Rabbi Sila. Hogy a Talmud itt meséli, egyszer Ráv elment Rabbi Sila városába, a közösségébe, ahol nem ismerték föl. Löjhávé ammoire li mikam eléd Rabbi Sila. És Rabbi Sila tartott egy siúrt, egy előadást, de nem volt senki, aki fordította, tolmácsolta volna. Ugye régen ez egy bevett dolog volt a Talmud időben, hogy a rabbinak volt egy biomikrofonja. Egy élő ember, aki mikrofonként szolgált, a rabbi halkan mondta neki az előadást, általában héberül, és halkan, és a tolmács az pedig kikiáltotta arámi nyelven a nagy közönség számára. Most ahhoz, hogy valaki ilyen tolmácsként tudjon működni, az egy viszonylag tanult embernek kellett lenni, hogy értsen, mit mond a rabbi. Most Rav Sila tartott egy előadást, és nem volt ott senki, aki tolmácsként tudott volna szolgálni. Kamrava leéve, kamefár és májk jesze geber, kara gávra. Erre Ráv, akit ott senki nem ismert, jelentkezett, és azt mondta, hogy ő szívesen tolmácsol. A siúr az előadás közben Rav Sila használta ezt a kifejezést, hogy a gever kiáltása, amit itt a mi misnánkban is használunk, és amikor ezt lefordította Ráv, akkor úgy fordította le, hogy ő értelmezi ezt, hogy a férfi, a felelős férfi kiáltása. Amelé Rav Sila be Leimon már Karatár Nagaila. Rav Sila ezt csodálkozva hallotta, és azt lekidált, uram, miért nem úgy fordítja, hogy a kakasnak a kukorékolása. Amelé abuv le Charei Zemer, le Gardai le Mekavle Minei. Azt mondta erre neki egy példázattal, nézd csak meg, van olyan hangszer, aminek, mint például egy furuja, aminek a hangja nagyon különleges, és előkelő emberek nagyra értékelik. Viszont amikor a parasztok közé megy az ember, akkor már nem annyira értékelik egy ilyen finom hangszernek a hangját. Ki haveka minál lédra vichia, mert farsina máj kriez gever, kara gávra vele, jamr vele midi, hát a mártli éjma karatár negajla. Amikor Rabbi Chia, az akkori nemzedék legnagyobb rabbia előtt, azt mondtam, hogy a kara gever, a kever kiáltása, az a férfi kiáltását jelenti, akkor ő ezt elfogadta, és nem vonta kétségbe, hogy ez a helyes magyarázat. Most pedig előtted teszem ugyanezt, és te pedig kétségbe vonod, és azt mondod, hogy a kara gever, kriasza gever, a gever kiáltása az a kakas kukorékolását jelenti. Magyarul Ráv egy metaforaként használta itt a furuját, és azt mondta, én olyan szépen furujáztam Rabbi Chiak előtt, aki előkelő ember, és aki értékelte az én furuja hangomat, te pedig egy egyszerű paraszt vagy, és nem értékeled, amit mondok. Most ebből a megjegyzésből Rabbi Sila egyszer csak megértette, hogy kivel van dolga, ki ez a ismeretlen tolmács. Rájött, hogy ez nem lehet más, mint Ráv. Amelé már nihu Ráv, nénak már, azt mondta neki, hát uram, hát akkor te nem más vagy, mint Ráv. Rájött arra, hogy Rabbi Chiával kapcsolatban volt, az nem lehet más, mint Ráv, aki Rabbi Chia tanítványa volt. Ha viszont ő Ráv, akkor nem illik, hogy Ráv, aki maga is egy nagy rabbi, tolmácsoljon Rabbi Silának. És azt mondta neki, Rabbi úr, foglalj helyet, nem illik, hogy te tolmácsolj nekem. Amelé, amre insi, itt tagrelé, puc, amre. Erre azt mondta neki, nem. Van egy ilyen mondás, hogy ha valahova elszegődtél munkára, akkor bármilyen munka, még a legmegalázóbb munka is legyen, amit adnak neked, azt el kell végezned. Még akkor is, hogyha a gyapjú mosást, ami egy elég alávaló munka, azt adják neked, azt is be kell fejezned. Vagyis azt akartam ki mondani, ha már elkezdtem, akkor nem fogom abba hagyni, nem fog lelépni, és téged tolmács nélkül hagyni. Ika dámli hachi amellé, májlim a kajdés vlaim ridim, vagy mások szerint nem ezt mondta neki, hanem azt mondta neki, hogy van egy olyan alapelv, hogy a szentségben mindig felfelé kell menni, és nem lefelé, és ha már elkezdtem, akkor inkább folytatom a tolmácsást, mert ha innen lemennék, akkor abban maradna a siúrod, abban maradna az előadás, és a szentség nem gyarapodna, hanem visszaesne. Okay, akkor bárhogy is legyen, látjuk azt, hogy a vita Ráv és Rabbi Sira között, hogy kriasz a gever kiáltása az mit jelent? A férfi kiáltását, vagy a kakas kukorékolását, ez a vita, ez személyesen is felmerült közöttük. Kinek van igaza? Azt mondja, a Talmud tányaka vaszad, a Ráv tányaka vaszad, Rabbi Sira. Mind a kettőjüknek van mire támaszkodniuk, mind a kettőjükre lehet referenciát hozni. Tányaka vaszad, Ráv, vinnék rajz, máhuaj, mert indukai hannila, vagy deszkem, levim, le tudna hánchem, iszrala, má mátchem. Vaj a kölyli nismá, salais par szajsz. Először is nézzük rá. Ugye Ráv azt mondta, hogy volt, ahogy a kriasz a gever, az a férfi kiáltását jelenti, és valóban látjuk azt, hogy van egy rájta, ami azt mondja, hogy Gvini, aki a felelőse volt, az ügyeletes felelőse volt a kohaniták ügyeletének, ez elkiáltotta magát minden reggel, és azt mondta, imdukai hanmla vagy dászchem, papok, álljatok ki a szolgálatotokra, lövim, duhánchem, és léviták az éneketekre, viszallam a matchem, és Izrael fiai pedig a imátokra, és ezzel ébresztette a kohanitákat, lévitákat, és azokat az egyszerű izraelitákat, akik éppen az aznapi áldozatra voltak beosztva. A haja kölyen ismába salős parsza is, és olyan hangosan kiáltott, hogy 3 pársa, azaz 12 kilométerre lehetett hallani a hangját. Májszeben gripász a melegse, abban a derek a samakai lajban, salős parsza is, salő vésza is, sigerlőpaton is, mesélik, hogy egyszerűen gripász király maga hallotta a kiáltását 3 pársa, azaz 12 kilométer távolságról, és annyira nagyra tartotta, hogy amikor hazaért, akkor küldött neki egy pár ajándékot. Váfapi hény kajén gadlom és subach mi menő. És annak egy Gvininek, az ügyeletesnek ilyen erős hangja volt, a főpapnak még erősebb hangja volt. De amár máruk vár, amár annál sem nincs, meg kölyle béri, hogy tanultuk, hogy amikor a főpap Jom Kippur napján mondta a vidújt, a bűnvallomást, amikor a üsző áldozatot hozta, és azt mondta, Anna sem, kérlek Isten, Kaperno, bocsáss meg nekem, és házam népének, stb. Ezt olyan hangosan mondta, hogy Jerichóban is lehetett hallani azt, amit mond. Milyen messze volt Jerichó Jeruzsálemtől, van már Ávabár Hánom, Rámi Jéhanom, és a Lámi Jerichó, Eszer pár szaj, ez 10 pársa volt, 10 pársa Jerichó Jeruzsálemtől, azaz kb. 40 kilométer, Áfal Gábda, Hachaik a Hulsa, Vahalék a Hulsa. És akkor látjuk, hogy 40, hogy 10-szer olyan messzire elhallatszott a hangja, mint a Gvininek, a papok fölötti ügyeletet végző, vagy ügyeletet kiosztó felelősnek. És ez annak ellenére így volt, hogy sokkal erősebb volt a hangja, Áfal Gábda, Hachaik a Hulsa, Vahalék a Hulsa. Hogy mikor mondta ezt a főpap, Jom Kippur napján, amikor a bőjtől így is úgy is nagyon gyenge volt. És még egy különbség, ha jön mama, ve haszam lejla. Ugye az ügyeletes, az hajnalban kiáltotta el magát. Hajnalban mindig nagyobb csend van, mint nappal. A főpap bűnvallomása, az pedig nappal történt. De amár Rabbi Lévi, má, én könyv, és radom, nincs meg, hogy én, de nekem nincs meg lejla. És ugye Rabbi Lévi egyszer elmagyarázta, hogy látjuk, hogy nappal sokkal kevésbé lehet messzire hallani hangokat, sokkal nagyobb az alapzaj, és mint éjszaka. Éjszaka, éjszaka nagy csend van, és azért messzire elhallatszik minden. Ipnei gálga hámas, nineszebre kiáke harasem, nászabá rozim. Azért, mert nappal, ahogy a napfény áttörik a szférán, az olyan, mintha átvágná magát, és a forgács, ami lehullik, az hangot ad ki. A hirgader jama lasmei, és ez a forgács, ezt, ami a napfényének a vágásától van, ezt úgy nevezzük, hogy la, hogy nem. És erre mondta azt, hogy Nebuchadnezzar Dániel könyvében, a Holda Jare Arak Lachasivin. Ugye a Dániel könyvének 4-es fejezetének 32-es mondatában azt mondja, a föld minden lakói, mint a semmi olyanok. Most a szó szerint ugye azt jelenti, hogy egyáltalán nem számítanak. De az elvont értelmezése az az, hogy olyannak számítanak, mint a kella, mint ez a forgács. Most arról, hogy nappal milyen hangzavar van, milyen alaphang van, amiatt nehezebben lehet távolra hallani. Erről szól a következő misna, és tanulra banan, ille male gálgal háma nisma köl ha mainese raimi, ille male kalamainese raimi nisma gálgal háma. Hogyha nem lenne a nappalnak ez az alaphangja, akkor lehetne hallani a Róma városának hangzavarát mindenütt a világon, és ha nem lenne Róma városának alapzaja, akkor lehetne hallani a nappal, a nap fényének ezt a forgács hangját. Mivel mind a kettő nagyon erős alapzaj, ezért ezek egymást kiütik. Tanára banon sala is kajlis, hogy ha mi szépen élemátszai fajlom. És tanultuk egy brájtában, hogy három olyan hang van, ami a világ egyik féltekétől a másik féltekétig hallatszik. Köl gálgal háma, a napnak ez a forgács hangja, a napfénynek, kol ha mainöser raimi, és a római városnak az alapzaja, és kajlne somebe sása jajtszó minagóf, és a lélek hangja, amikor kilép, amikor elhagyja a testet, amikor valaki meghal. Vagyis emlém áfléda, és egyesek szerint a születésnek is ilyen erős hangja van. És emlém ridia, és még van, akik hozzátesznek, hogy az esőért felelős angyalnak is ilyen erős hangja van. A banarach mejel a sama, és a jöjjtszem a gufvet ló, és a rabbik viszont imádkoztak, hogy a halálnak a hangja, amikor a lélek elhagyja a testet, az már ne legyen ilyen erős, és ezért Isten ezt a hangot, ezt megszüntette. Azért, hogy ne szégyenüljön meg az, aki meghal. És bár minden esetre az, hogy mit jelent ez, mit jelentenek ezek a különleges hangok, ezeknek a misztikus jelentése nem teljesen világos, de ami kiderül ebből a brájtából az az, hogy volt egy Gvini nevű férfi, aki reggel elkiáltotta magát a szentélyben, és munkába hívta, szolgálatba hívta az éppen ügyeletes papokat, és a hangja nagyon messzire elhaladszott. Ez volt Gvini. És ehhez ugye Rávnak az álláspontját támasztja alá, ki szerint a Kriasza Gever az egy férfinak a hangja. Férfinak a hangja. Viszont van egy másik brájta is, ami viszont Rabbi Sila véleményét támasztja alá. Tányaka vazda Rabbi Sila, jöjjtszer, de könyvöm ki ezt a gevert, dalabedő is, hogy van egy olyan brájta, amikor azt mondja, hogy az a férfi, aki azelőtt indul útnak, hogy kriasza gever, hogy a kakas kukarékol, az kiteszi magát veszélynek, és könnyen életveszélybe viheti magát. Én a jöjjsi, mert átse jisnevi, és émlim átse sálés, és ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy nem elég megvárni a kakasnak a kukorékolását, hanem ami kétszer kukorékol, mások szerint amik háromszor kukorékol, és milyen kakasról van szó, hogy ézett tárnagal, amiről tárnagal beinni, egy közepes kakasról, aki nem nem sieti el túlságosan akkor mákora hajnalban a kukorékolás. Bárhogy is legyen, látjuk ebből, hogy a kriasza gever, ez szerint a Brájta szerint az a kakas kukorékolását jelenti, és nem pedig egy férfi kiáltását. Tehát akkor itt van egy Brájta, amelyik Rabbi Jöjsi a véleményét támasztja alá, vagy bocsánat, Rabbi Silla véleményét támasztja alá, és nem pedig a Ráv véleményét. Kedves barátaim, idáig tartott a 20-as lap. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket. Holnap folytatjuk a 21-essel.